Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik most kapcsolódtak a Mária Rádió szombat reggeli adásába. Önök a napindítót hallják a budapesti stúdióból. Köszönjük, hogy velünk tartanak a napindító második felében is. December 28-án ezen a héten ünnepeltük, illetve emlékeztünk az apró szentekre. A következő percekben Molnár Péter készített egy beszélgetést Varga László atyával, az ünnep kapcsán fogadják szeretettel.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Molnár Péter. Apró szentek ünnepén beszélgetünk Varga László, apátkanonok atyával, a Váci Székesegyház karnagyával. Szeretettel köszöntelek, kedves atya, a Mária Rádió mikrofonja előtt.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és téged is, Péter.
Köszönjük szépen! Milyen gondolatokat tudnál megosztani a hallgatókkal az ünneppel kapcsolatban?
Nagyon sok minden forog a fejemben és a szívemben, hiszen egy szörnyűséges, drámai eseményről van szó, ami mögött viszont mégiscsak ott ragyog a megváltó születésének, megérkezésének a boldog ténye, és ezt a kettőt nehéz ötvözni, összefoglalni úgy, hogy át is érezzük mindnyájan, a tényeket is tudomásul vegyük, hogy mi történt, és hogy az apró szentek tulajdonképpen milyen szerepet játszanak az egyház történelemben, illetve a saját életünkben. Apró szenteknek nevezzük őket, december 28-án ünnepeljük az ünnepüket. Egyébként érdekességnek számít az, hogy mennyire régi ünnep ez, hogy a római egyház már a 4. század óta ezen a napon, december 28-án a karácsony közvetlen közelségében ünnepli az apró szentek ünnepét. A keleti egyház is megünnepelte természetesen december 29-én. Miért nevezzük apró szenteknek ezeket a szenteket? Azért aprók, mert ilyen kedves kifejezéshez, kedves név, mert kicsi gyermekekről van szó. 1 éves, 2 éves kis fiúcskákról, akik halált kellett, hogy szenvedjenek egy szörnyűséges uralkodónak a féltékenysége miatt. És azért nevezzük őket szenteknek, mert gyakorlatilag ők az elsők, akik Krisztusért áldozták az életüket. A messiás király miatt ölette meg őket Heródes, mert azt gondolta, hogy talán a saját királyságát fenyegeti a messiás királynak az eljövetele, és nem is riadt vissza semmiféle eszköztől, és óriási nagy hatalmat épített ki. Azonban ez a féltékenység, ez a szorongás, ez mindvégig végig kísérte az ő életét. Krisztus előtt 43-ban lett ő tulajdonképpen egy idegen származású emberként Izrael királya, akinek a történelemben a nagy jelzőt is tulajdonítják, nagy Heródes. Nagyon rossz véleménnyel voltak róla, muszáj róla beszélni először egy kicsit, hogy lássuk az ő személyiségét, egyéniségét. Ravasznak tartották a hatalmát és a birodalmát, erőszakkal igyekezett bővíteni, megvesztegetett nagyon sokakat, hazudozott össze-vissza, mindenféle szónoki ügyességgel és csúsztatásokkal szerezte a hatalmát tulajdonképpen. Nagyon hiú is volt, királyi címet kapott, de mégis a korabeli írások azt rögzítik, hogy úgy tartották róla, hogy mint egy róka úgy került a trónra, tehát ravasz módon, mint egy tigris úgy uralkodott, olyan erőszakosan és vérszomjasan, és úgy halt meg, mint egy kutya. Hát ez is mutatja, hogy a közvélemény az bizony reálisan látta az ő személyiségét. A családi élete az boldogtalan volt. 10 felesége volt egymás után. Az utolsó a 10 közül egy Hasmóneus Marianné nevű asszony volt. Őt szerette a király, de viszont a felesége a szíve mélyén erősen megvetette Heródest. Marianné-től, akitől 5 gyermeke született, 3 fiú és 2 lány, Marianné-t megvádolták azzal, hogy hűtlen Heródeshez. Szemrebbenés nélkül kivégeztette a feleségét is. És utána ez a gyilkosság úgy látszik, hogy már őt is annyira megviselte, hogy pszichológiailag szinte összeomlott. Még gyanakvóbb, még ingerlékenyebb emberré vált. Egy ilyen szörnyűséges gyilkos ember volt ez a Heródes, szerintem egy személyiség zavaros. Krisztus előtt a 7. században történtek mindezek egyébként, amikor Krisztus a reális időszámítás szerint Betlehemben megszületett, ugye a megígért király, messiás király, hogy még tovább tetézte aztán ebben az időben a kegyetlenségeit Heródes. Volt egy olyan esemény, hogy Augustus császárra hűségesküt kellett volna tenniük. Farizeusok megtagadták ezt az esküt, és ezért Heródes 6000 férfit keresztre feszítetett Jeruzsálemben. Josephus Flavius, híres történetíró, úgy tudja, hogy főként az volt az oka ennek a vérengzésnek, és ez nagyon fontos a mi témánk szempontjából, hogy ezek közül, az emberek közül néhányan azt jövendölték és azt állították, hogy most jön el a messiás. Szóval gyász és rettegés, félelem uralkodott, és ekkor megjelennek Jeruzsálemben a napkeleti bölcsek. És itt már az evangéliumnak a szövegeire kell, hogy gondoljunk. Mindenki ismeri a napkeleti bölcsek látogatását, megjelennek Jeruzsálem városában, és érdeklődnek, hogy hol van a zsidók újszülött királya. Mi láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. És a Szentírás szerint nagyon-nagyon megrettent Heródes, és úgy írja Máté evangélista, hogy vele együtt egész Jeruzsálem, hogy most mi lesz? És hogy reagált erre Heródes? Megint a hatalomféltés szinte ezelőssé tette ezt a már idősödő embert. Rögtön összehívatta a főpapokat, az írástudókat, és faggatta őket, hogy tudják-e, hogy hol kell születnie a messiásnak. És azok Mikeás prófétára hivatkoztak, és azt mondták, hogy Júdeában, Betlehemben. Mert Mikeás próféta azt jövendölte, hogy Betlehemben fog születni a messiás. Ravasságában aztán és kétszínűségében, amikor titokba magához hívatta a bölcseket, kérdezte őket, hogy hol látták meg a csillagot, aminek a nyomában jártak, és elküldte őket Betlehembe. Tulajdonképpen ő igazította őket útba. Menjetek és keressétek meg, érdeklődjetek a kisgyermek felől, és hogyha megtaláljátok, akkor rögtön jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki. Hát azt mondanánk, hogy mekkora kétszínűség és mekkora aljasság volt ez. Nem hódolni akart ő, hanem eltenni láb alól. És a bölcsek aztán követve a csillagot, megtalálták a gyermeket, leborultak előtte, ismerjük a történetet, aranyat, tömjént és mirhát adtak, de, és itt jönnek az álmok, álmukban intést kaptak, hogy vissza ne menjenek Jeruzsálembe, hanem más utat válasszanak. És ezért valóban más úton tértek haza az országaikba. Az álmokkal kapcsolatban sokszor úgy gondoljuk, hogy azok elhanyagolhatóak, a múltbéli eseményekből táplálkoznak. A Szentírásban azonban nagyon sokszor látjuk azt, hogy Isten valakinek a figyelmét álmában hívja föl valamire. Álmában kap megerősítést. Maga Szent József is álmában kapott irányítást, hogy meneküljenek azonnal Egyiptomba, mert Heródes keresi a gyermeket és meg akarja ölni. Ezt álmodta József. Honnan tudta volna ő ezt mindenféle más asszociációkból kitalálni? Valószínűleg, hogy az álmokat is felhasználhatja Isten arra, hogy figyelmeztetést kapjunk. El is indult, hajnalok hajnalán, nem volt körbevéve városfallal Betlehem, így ki tudta könnyen jutni a hajnali szürkületben, és elindultak Egyiptom felé, és tulajdonképpen így ezzel a mozzanattal is beteljesedett a prófécia, ami pedig azt írja, hogy Egyiptomból hívtam az én fiamat. Ennek is így kellett lennie. Ezek után aztán Heródes várta a bölcseket, hogy majd jönnek és útba igazítják őt, ő pedig elmegy és kivégezteti az új messiát. Úgyhogy a két év alatti fiúkat megölette, és biztos volt abban, hogy az áldozatok között ott lesz majd az új messiás király, az ő riválisa, és ezáltal megszabadult tőle és eltette lábalól. Azonban nem tudta azt, hogy közben Szent József, Mária és a kis Jézus már Egyiptomban menekültek, és Egyiptomban vannak. Hogy hányan lehettek ezek a kis ártatlan gyermekek, azt nem nagyon tudjuk. A sírjuk Betlehemben a bazilika alatt van, amit Nagy Konstantin császár építetett Jézus születésének a barlangja fölött, de nem is olyan régen ahhoz képest, 1962-ben észrevették ezt a bejáratot, ami el volt falazva, kibontották, és megtalálták azt a barlangot, amit Miklós barát leír az 1347-es évben. Az egyház vértanúként tiszteli ezeket az apró szenteket, akik még a szavukkal nem tudták megvallani Krisztust.